Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
A telefonon a túlsó végén Árokszállási Zoltán, az MBH elemzési centrumának igazgatója. Az első részben beszélgettünk a GDP alakulásáról, már ami 2026-ot életi. Ami azért mindenkit viszont zsebben nyúlóan érint, az hogyan alakulhat az infláció, ami ugye most itt év elején egészen szépen alakult, ugye nem is gondolták, az elemzői várakozásokat is felülmúlta az a fajta csökkenés, ami jellemző volt. Igaz, mondjuk volt is honnan. Ez folytatódhat-e? Mert itt ugye azért van egy kis rafinéria, hogy januárban tavaly még ugye nem volt az ár- és stop intézménye, így ugye a bázis hatás is segítette az infláció csökkenését. De hát ez mondjuk március, de leginkább áprilistól már nem feltétlen igaz. Hogy látjátok?
Így látjuk mi is, ahogy mondod. Tehát, hogy a februári hónapban még várhatóan egy bőven 2% alatti inflációt fog közzétenni a KSH. Utána viszont egy emelkedés az, amire számítunk, és hogyha minden úgy lesz, ahogy gondoljuk, akkor tényleg ilyen április-május környékére újra érdemben 2% fölötti inflációs számokat fogunk látni, mert ugye akkor már kikerül, úgy mondjuk ezt így a bázisból az az időszak, amikor még nem volt ár és stop. Úgyhogy vissza fogunk emelkedni az MNB tolerancia sávjába. De azt gondolom, hogy ami most nagyobb bizonytalanságot jelent, az ugye itt a közel-keleti helyzet, ugye ismét erről kell beszélni. Ugye már most látjuk, hogy az üzemanyag árak az elmúlt napokban jelentősen nőttek, itt ugye főleg a dízel ára kell gondolni, és bár ugye a fogyasztóikuságban a dízelnek a súlya jóval kisebb, mint a benziné, azért a benzin ára is emelkedik, úgyhogy ez azért így önmagában az egész inflációt néhány tized százalék ponttal feljebb húzhatja. Ugye még nem látjuk a végét, tehát azt kellene látni, hogy megnyugszik a helyzet, és akkor tudunk már valóban számolni hatásokkal. Most ugye, ha nem lett volna az egész közel-keleti háború, akkor azt látnánk, hogy mondjuk júniusra kezdenénk el újra megközelíteni a 3%-ot, augusztus-szeptember környékére lépnénk át újra, tehát addigra ismét a 3% fölött lenne a drágulás. Ugye ebben az egész pályában látunk egy kicsit felfelé mutató kockázatot a háború miatt, de ugye már önmagában is volt bizonytalanság az árrésztop esetleges kivezetése miatt. Ugye? Tehát, hogyha ezt nem vezetik ki, akkor meg ugye az egész pálya lejjebb jöhet. Úgyhogy emiatt az év második felében azért elég komoly bizonytalanságot látunk, de azért összességében, hogyha nem lesz nagy dráma, ez még mindig valószínűleg olyan pálya, amire az MNB majd a későbbiekben húzhat kamatcsökkentést. Most ez a kérdés, hogy azért a piaci felfordulásban ez már márciusban megtörténik-e, vagy csak később.
Pont azt akartam kérdezni, igen, bár ugye mondta a jegybank, hogy adatvezérel, de hát ugye most csak még egy adat volt, ami ilyen kedvező, és valóban ugye a dízel, meg ugye közvetettem mindenképpen hat az inflációra, hiszen azért ezeket az árukat többnyire olyan járművekkel viszik el, szállítják, logisztikázzák, amik dízelt alkalmaznak, hogy te is úgy látod-e, hogy akkor most az jegybank lehet, hogy egy kicsit kivár, inkább megnézve valóban mi alakul a következő hónapokban a fegyveres konfliktussal kapcsolatban, és akkor inkább ősszel indíthatja, vagy folytathatja a kamatcsökkentést?
Hát talán őszig nem kell azért várni. Amíg nem volt az iráni konfliktus, addig eléggé biztosan mondtuk, hogy hát márciusban jöhet még egy vágás. Most már nem vagyunk ebben ennyire biztosak, nagyon-nagyon 50-50-nek tűnik, mert figyelve a híreket, bármi lehet, most azt olvasom ma reggel például, hogy az amerikaiak arról beszélnek, hogy most nagyon kemény támadásokat fognak intézni Irán ellen, ami ugye annyira nem biztató, viszont ugye a másik oldalról meg az is látszik, hogy próbálnak az amerikaiak azzal kapcsolatban intézkedéseket hozni, hogy legalább az olajáraknál nagyon szálljanak el, tehát itt a tartalékoknak a felszabadítása, vagy ugye a Hormuz-szorosban a hajóforgalomnak a biztosítása az, amiről beszélnek, tehát ellentétes hatások vannak. Itt még mindig nem beszélhetünk arról, hogy tisztában látnánk, hogy pontosan mi lesz, ugye, hogyha ez nem tisztul ez a kép, akkor szerintem nagyobb valószínűsége van annak, hogy nem lesz most még kamatcsökkentés márciusban. Hogyha azért jövő héten már úgy letisztul a dolog, esetleg véget érnek a harcok, akkor viszont talán megint abban az irányba billehetünk elő, lesz kamatcsökkentés. Akárhogy is lesz, azért én azt gondolom, hogy talán összig nem kell várni, hogy legyen még kamatcsökkentés. Az a kérdés, hogy évvégéig hova juthatunk el. Ugye, amíg a helyzet nem alakult úgy, ahogy alakult a Közel-Keleten, még azt gondoltuk, hogy 5,5%-ra lehet idén évvégéig vinni az alapkamatot. Ugye ne felejtsük el, hogy a régióban jóval alacsonyabb kamatszintek vannak, és a lengyelek például vágtak ezen a héten 4%-ról 3,75%-ra. Ugye ehhez képest az MNB kamatszintje 6,25%-on van, és azt gondolom, hogy ilyen nagy mértékű felár normál körülmények között nem lenne indokolt. Tehát, hogy fundamentális oldalról van tér, itt szerintem a piacok aktuális állapota fogja eldönteni azt, hogy mikor tudhat újra az MNB a kamatcsökkentés útjára lépni.
Ennél talán fontosabb az állampolgárok számára, hogy alakul a forint, ami azért az elmúlt hetekben egészen a mostani konfliktusig nagyon, nagyon erős oldalon állt, sőt olyannyira, hogy volt, aki már azt nehezményezte, hogy talán túl erős is a forint. Hát most egy nagyon bizonytalan helyzet van, hogy meddig vagy merre alakulhat. A ti elemzésetek most ebben a pillanatban mit mond?
Hát igen, mi is gondoltunk már arra itt a háborús helyzet előtt, hogy ezek a bőven 3-80 alatti eurós szintek, ezek már azért olyan gyanúsnak tűntek nekünk, hogy lehet, hogy ez már túl erős. Ugye, ahogy mondtam, a magyar kamatszint azért egy jelentős többletet tartalmaz a többiekhez képest, tehát ugye ezek az úgynevezett carry trade pozíciók tudtak felépülni, és azért ez húzta a forintot nagyon, nagyon erősen. Ebben most azért volt egy ilyen tisztulás. Úgyhogy itt igazából visszatérve az MNB-re, nekik arra kell figyelniük, hogyha nagyon nagy a volatilitás, akkor azért nem valószínű, hogy tudják rövid távon csökkenteni. Én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy az elmúlt évben mekkora inflációs különbözetek voltak, hogy a magyar gazdaság versenyképessége azért hagy némi kívánnivalót maga után, hogy azért az ilyen tartós 380 alá kerülés, meg még tovább erősödés az már furcsa lett volna. Úgyhogy ez a mostani szint valójában a mi hosszabb távú elképzelésünket, tehát a mostani szint alatt, ugye most 387 és felett látok ebben a pillanatban, mi ilyen 385 környékén látjuk az éves átlagos árfolyamot. Azt gondoljuk, hogy ez egy kicsit azért talán jobban megfelel, de arra azért figyelni kell, hogy egyrészt az MNB-nek megváltozott a hozzáállása az elmúlt bő egy évben, tehát egy jelentősebb gyengülésre egyáltalán nem számítunk, hogyha ilyesmi kezd el bekövetkezni, akkor az MNB egyszerűen nem folytatná a kamatcsökkentéseket. Csak azt akarom mondani, hogy talán hogy egy kicsit egyetértve azzal a megérzésében, hogy valakik szerint már lehet, hogy egy kicsit túl erős volt, mi is egy kicsit kezdtünk már elgondolkodni, hogy a jelenlegi árfolyam szint, hogyha nem lesz nagy volatilitás, és beáll erre a 3,85 környéki szintre, azt szerintünk egy exportőrök, mert az infláció szempontjából is egy viszonylag optimális szintet jelentenek.
Na most van még egy téma, ami ugyancsak húsba vágó a hallgatóknak is akár, és erre megint ugye picit nehéz válaszolni tényleg itt az elmúlt hét eseményei miatt. Foglalkoztatás bérdinamika. Kezdjük a foglalkoztatással, mert azt hiszem az a mégiscsak az a alfája annak, hogy egyáltalán bérekről beszéljünk, hogy itt várható-e bármi fajta változás. Ugye azért kérdezem ezt, mert a munkaerőpiacról mondjátok ti, hogy már nagyon feszes, tehát a foglalkoztatottságot nem nagyon lehet hova növelni, viszont a munkanélküliség meg mint szemmel láthatóan nőni kezdett.
Igen, hát most egy olyan állapot van a munkaerőpiacon az elmúlt hónapokban, ahol a foglalkoztatottak száma csökkenni kezdett, a munkanélkülieké meg nem olyan drámai mértékben, de emelkedni. Ugye ez azért két dolognak tudható be, az egyik azért a gazdaságnak a továbbra is látható gyengélkedése. Egyébként hosszú évekig ez nem okozta a foglalkoztatotti létszám csökkenését, ez ilyen 4.650 és 4.730 ezer fő között hullámzott a foglalkoztatotti létszám egészen 2022 között a vége óta. Most ugye 4.650 ezer alá csökkentünk be, a munkanélküliek száma ugye bőven most már 200 ezer fő fölött van, ez 2022 elején még csak ilyen 170 ezer fő volt. Tehát körülbelül így nézünk ki. Ugye az egyik oka annak, hogy az elmúlt hónapokban csökken a foglalkoztatás, az tényleg a viszonylag gyenge gazdasági helyzet, és így most már szerintem évek után eljutott sok vállalat arra a pontra, hogy nem bírják tartani már a munkaerőt. Viszont van egy másik dolog, amit mindenképpen szeretnék aláhúzni, ez a demográfia. a KSH, amikor kirakja a havi munkaerőpiaci adatait, ezt mindig közli egy eléggé sokat mondó ábrán. Tehát ez alapján 2025. november-január közötti három havi időszakban az egy évvel korábbi időszakhoz képest 75 ezer fővel csökkent 15-től 74 éves népesség. Tehát ez a népesség, amelyik úgynevezett ilyen munkavállalási korú. Most ez azt jelenti, hogy ugye csökken az a létszám, amiből foglalkoztatottak, hogy hát, munkanélküliek tudnak lenni, és ebből a 75 ezer főből 68 ezer fő az a foglalkoztatott létszám csökkenésében csapódott le, valamelyest emelkedett a munkanélküliek száma, de az inaktívak száma is csökkent 18 ezer fővel. Tehát azt lehet látni, hogy ez a demográfia rányomja a lényegét, tehát amikor arról beszélünk, hogy hányan dolgoznak Magyarországon, és hogy ebben csökkenés van, azért persze lehet a konjunktúrára is fogni, és minden bizonnyal azért ebből is adódik egy csökkenés, de a másik az a demográfia, tehát hogy fogy a népesség, nyilvánvalóan egy fogyó népességben nem annyira meglepő azért, hogy a foglalkoztatottak létszáma is csökken jelentősen, hiszen ugye azért szerencsére a népesség jelentősebb része dolgozik.
Nagyon szépen köszönöm az elmúlt egy órában Árok Szálasi Zoltánnal. Az MBH Elezési Centrum igazgatójával beszélgettünk a magyar gazdaság várható idei teljesítményéről. Most egy kis zene, egy kis érdekesség, közlekedünk. 8-kor pedig friss hírek itt a Reggeli Monitor.